Szép jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Csat.2, én Köbben Anita vagyok. A félelemkeltés legsötétebb bugyraiba taszítja a Fidesz legújabb videója a közéletet. Apokaliptikus, háborús hangulat, elzárt csövek és karaktergyilkosság, ami kimaxolja a kedélyek borzolását és pattanásig feszíti a közéletet. Ezek lesznek a mai témáink, bemutatom mai vendégeinket. Szalai Szilárd.
Jápot.
Hoppál Hunor.
Jó estét kívánok.
Kele János.
Jó estét.
És Csintalan Sándor.
Kájit csókolok mindenkit.
Kezdünk.
Anya, mikor jön haza apa?
A Demokratikus Koalíció rémhírterjesztésre hivatkozva tesz feljelentést a Fidesz háborúval riogató kampány videója miatt, közölte Arató Gergely, a párt országgyűlési képviselője. A mesterséges intelligenciával készült videón az látható, hogy egy magyar kislány az édesapját keresi, miközben az apát a háborúban kivégzik, közelről fejbe lövik. A felvételt megosztotta a budapesti Fidesz is.
János?
Hát nagyon sok mindent lehetne erről mondani, engem első körben egy dolog érdekel a túloldalról, hogy van-e olyan pont, van-e olyan tartalom, van-e olyan erkölcsi, morális lét, aminek a leverése nektek már nem férne bele. Amire azt mondjátok, hogy ez egy kampányban talán ennek már nincsen helye. Van-e ilyen egyáltalán, és ha van, akkor mi az?
Akkor kezdeném én szerintem, mert nekem az egyik ilyen erkölcsi léc, amit nem kell leverni, az az, hogy például arról beszéljünk adott esetben egy kampány parvizén vagy mellékvizén, hogy európai zászlós katonákat szeretnénk látni Ukrajnában. Én nekem ez egy elég erős pont. Manfred Weber beszélt erről nemrég. Az európai zászló alatt, meg az európai zászlós egyenruhában lévő katonák, azok vajon milyen nemzetiségűek lennének, bennem felmerült ez a kérdés, mert hogy Magyarország is az Európai Unió tagállama, értelemszerűen akkor ebbe a magyar katonák is beletartozhatnának egy ilyen esetben. Nekem ez elég fájdalmas jövőképet vetít előre, és sajnos egyébként ebben a háborúban, aminek a kapcsán elmondta ezt Manfred Weber, láttunk ilyen jeleneteket élőben, nem AI videóval, élőben, ahol egyik is, másik oldal is, mind a kettő elképesztően gusztustalan módon bánik a hadifoglyokkal, és valóban katasztrofális humanitárius történetek zajlanak a fronton, és ha ezt akarja az európai zászlós katonáknak Manfred Weber, és ő neki vannak itthon Magyarországon nagyon, hát hogy mondjam, szoros politikai szövetségese, és akkor inkább nem szeretnék egyéb inszinuációkba belemenni, akkor mi mást tudunk, tehát mi más lehetne a politikai közbeszédnek a legfontosabb témája egy választási kampányban, mint hogy ezt ne csináljuk, mert ez nagyon rosszul sült el már kétszer Magyarország számára, ne menjünk bele harmadszorra is. Tehát ha kétszer nem tanulunk egy hibából, akkor abban ne fussunk bele harmadjára is.
Azon törtem a fejemet, hogy meg fogok elepődni azon, amit elmondtak. Vagyis elmondott a Szilárd. Ezt... Hát nem. Ráadásul szinte a mondatok összefűzése, a szavak, minden egyes szó ugyanaz. Ezt a mantrát hallgatjuk reggeltől estig, úgy, hogy alapvetően megvan kerülve az a nagyon egyszerű kérdés, bár ezt egy mondattal néha elintézik az elején, hogy itt egy gyilkos megtámadott egy áldozatot. A gyilkos, a népkortobó Putyin és hadserege. 4 éve írtja az ukránokat, 4 éve hibrid háborút folytat Magyarország ellen. Amúgy a franciák, a németek és talán valaki még bejelentkezett arra, hogy békefenntartóként, egyébként nem figyeltek Orbánra se, mert Orbán is azt mondja, nem árt a főnökre néha figyelni, hogy mondjuk béke megállapodás nélkül nem mehetnek, vagy nem menjenek európai katonák békefenntartás, béke megállapodás tűzszünet nélkül. Tehát itt senki nem mondta, se Weber nem mondta azt, hogy Európának meg kell támadni az oroszokat. Ez sehol nem hangzik el. Nem is akar senki ilyet. Amúgy meg az, hogy...
Manfred Weber egészen konkrétan...
Én most konkrétan...
Ukrán szövetségesekkel bármentve kell az európai zászlós hadseregeknek ott lenni.
Nem igaz, hogy én most konkrétan beszélek. Európai zászlóval franciák, németek, bárki a 26 tagállamból, ha úgy dönt szuverén módon, mint nemzet, azt küld oda európai zászlóval, akit akar. Ezt Magyarország semmiféle módon nem akadályozhatja meg. Magyarország egy dologról tud dönteni, és vélhetőleg dönt is, hogy nem küld oda katonákat. Pont. Amúgy még egyetlen egy dolgot azért hagyd tegyek hozzá. És azért a 4 évnek vannak, hát hogy is mondjam, tanulságai. Hogy más ne mondjak, ennek azért van kontextusa. Mi történt itt tegnap előtt? Az araszok újból szétlőtték a barátság kőolajvezeték elosztóját. Újból szétlőtték. Miközben szétlövik az ukrán energetikai rendszert. Erre való hivatkozással, és ennek a ténynek a kapcsán a magyar kormány nem azt hibáztatja, és nem aznak tiltakozik, aki szétlövi a barátság kőolajvezetéket, mert ugye nem kóborapácák lövöldöztek az égbe ünnepi játék keretében, vagy játékos kedvű fiataloknak a rakéta maradványai zuhantak a barátság kőolajvezeték elosztójára, hanem tudatosan, célzottan a 21. század technológiájával oda lőttek az oroszok és szétlőtték. Tehát mi beálltunk, ha valami itten nagy kérdés, hogy orosz oldalon fogunk-e harcolni, tetszik tudni.
De ez nem
ez a valóság.
Ez a valóság. Január végén volt probléma a barátság kőolajvezetékkel, azóta minden fizikai műszaki akadály elhárult az elől, hogy újraindítsák.
Ezt honnan tudod?
Doktor
ezt honnan tudod? Ott volt, megnézted? De akkor idézd már létsz egy cikk.
Műszaki fizikai akadály elhárult.
Hol olvastad
ezt?
Tehát a vonatkozó információk.
De hol vannak ezek a vonatkozó
információk? Közleménnyel kell olvasni.
Külügyminisztérium információk honnan vannak? Mert nincsenek benne hivatkozás. Van egy állítás.
Akadály elhárult, Ukrajna zsarolni akarja Magyarországot.
Ezt állítja a külügyminisztérium, ezt mi bizonyítja?
Magyarországot abban, hogy a háborút támogassuk.
Értjük, hogy ezt állítja a külügyminisztérium, de mi a bizonyítéka?
Zavartalanul jöhetnek kőolaj.
Jó, honnan tudjuk ezt?
Nem. Én inkább azt kérdésteném fel, hogy miért csinálja ezt Ukrajna? Nem,
de azért, én meg azt a kérdést tenném fel, hogyha valamit állítasz, akkor bizonyíts be. A külügyminisztérium ezt állítja. Én értem, hogy a külügyminisztérium, a magyar külügyminisztérium ezt állítja. Az ő állításai mögött semmilyen bizonyíték nincsen, semmilyen érv nincsen.
De szerencsére, hogyha az ukrán külügyminisztérium állítod, állít valamit, az automatikusan
Ne szalmabábozzál engem, légy szíves, tehát vitatkozni szeretnél, akkor ne szalmabábozz, hanem azt kérdeztem, hogy mi alapozza.
Hogy ez egy érvelési technika, amivel megpróbálod.
Sajnos nem érted, bár értenéd, akkor nem itt tartanánk, de érvelés, nem érted sajnos.
Kiad a minisztérium.
Nem akarom alásni, azt akarom megkérdezni. De akkor mik ezek? Mik ezek?
Hát ezt kérdezd meg a minisztériumtól, én a minisztériumban dolgozok szerintem.
Én azt látom, hogy kiadtak, és nem tudok dolgozni.
Van, hiszen külügyminisztérium.
Én abból tudok dolgozni, amit az ukrán, meg a magyar külügyminisztérium kiad. Pont ugyanannyira lehet az ukrán, akkor ezek szerint az ukrán külügyminisztériumnál is te odamész és megkérdezed
az a különbség, a Szihát, hogy
nem az a különbség, hogyha olvasok valamit, akkor megnézem, hogy alá van-e támasztva valahogyan, vannak-e mögötte tények, adatok, vagy bizonyítékok, vagy egyáltalán érvek, ti pedig, ha a magyar külügyminisztérium kiad egy közleményt, akkor azt itt papagájként megismétlitek. Én meg egyszerűen felteszek egy kérdést, hogy van-e mögött bármi, és nem tudtok rá válaszolni.
Te pedig elmondod az ukrán külügyminisztérium.
Meg érdeke is van a magyar külügyminisztérium.
Kíváncsi vagyok Sándor véleményére, hogy hát, hogy igazságot tud tenni ebben a kérdésben. Teszem hozzá, hogy visszaragadnám majd utána a kérdezés erejéig egy kérdés erejéig a szót, mert ez ma még lesz részletesebben témánk, és egy picit a kampány videó jellegétől elkanyarodtunk, de akkor egy zárójelatot kérjek.
Rájöttem. Az ukránok tök hülyék, éppen most eldöntötték, hogy tarkon lövik magukat a Dnyeszter partján, és egyébként annyira hülyék, hogy nyitnak egy második frontot. Mert nem elég az oroszokkal megküzdeni, most mi akkora harcosok vagyunk, hogy megtámadjuk Magyarországot.
Olvasod ukrán nyilatkozatokat? Amikor az ukrán elnök pofon vágna, Orbán Viktor az ukrán külügyminiszter szállásra,
nem, én semmit nem szoktam olvasni.
Olvasol?
Köztudomásul nem olvasok semmit. De figyelj ide.
Tudom, hogy olvasol, mert tájékozott ember vagy.
A közönségnek ezt elmondhatod. Engem nem
tudom, hogy olvasol, mert tájékozott ember vagy. Csak nem értem, hogy akkor miért mondod azt, hogy az ukránok másik frontot nyitnak, hát miért csinálnak ezt hülyék? Igen, az ukránok a magyarokat támadják folyamatosan. Mivel én sem értem, hogy miért nem az agresszorral hadakoznak.
Milyen magyarokat? Először is engem nem. Azon kívül a honfitársaimat sem. Aki itt a magyarokat támadja, az, aki zsoldosként elszegődött az oroszok mellé. Tetszik tudni? Ne véberezzetek, hanem putyironzzatok. Mikor?
Most, éppen a bevezetőben, vagy a Jánosnak adott válaszban mondtam, hogy a Putyin is azért...
Is.
és hogy mondjam, legalábbis a bűn kategóriáját kimerítő azon, hogy
Putyin háború bűnös. Putyin bűnös, tehát ezt szereted volna, hogy kimondjam, tehát kimondom szívesen.
De mit szeretnénk
ezt?
És a következő műsorban itt ülünk egymással szembe, és hát is soha nem mondtok semmi rosszat.
Urak, én ezen a ponton szeretném azt kérni, szerintem ne is menjünk el a személyeskedés szintjére, mert ugye tényleg lesz erről egy bejátszunk, ezt is meg fogjuk mutatni, és akár tovább is tudjuk vinni a témát. De azért ettől a videótól, és direkt nem használom azt a szót, ja, kampány videó, de elkanyarodtunk, ugye ez volt az első bejátszunk. Tehát én azért ennek az értékelésére szeretném megkérni a jelenlévőket, mert innen indultunk, ugye az én kérdés felvetésem az volt, hogy most egyrészt egy ilyen egzisztenciális válságkép az, amivel még a hivatalos kampány előtt ugye két nappal erre hivatkozik például az MVB, hogy ugye 50 naptól kezdve jogilag, törvény szerint ők meghatározhatnák azt, hogy mi az, ami politikai kampányba belefér, avagy nem. Az 52. napon ezt ők nem tudják megtenni. Ennek a videónak a tartalmi elemzésére szeretném most a jelenlévőket felkérni, és fogunk ma még természetesen a kőolaj vezeték elzárásáról is beszélni.
Ez a videó nagyon gáz egyébként. Én most egy dolgot emelek ki belőle. Hozzáteszem, hogy egy jó ideje, ha az urak olvasnák a magyar sajtót és kormánypárti sajtót, nagyon erős németezés zajlik. Amúgy ennek csak a feleje jár. A kivégzős jelenet, nem én fedeztem föl, de megnéztem. A kivégzős jelenet a világ egyik legfantasztikusabb háborús moziából, Elem Klimov Jöjj és látsz című művéből van kivéve, ahol konkrétan német katonák, ez német egyenruha, német katonák felégetnek és kivégeznek egy ukrán falut. Szóval ez a német izé, ez se véletlen. Ezt meg lehetett volna akár egyébként úgy is csinálni, hogy felismerhetetlen egyenruhájú emberek vannak, de én attól a kontextustól nem tudok eltekinteni, tekintettel azzal, hogy valamiért még a 85-ös agyammal is szoktam gondolkodni, hogy miért szándékosan, miért német katonákkal végeztetik ki itt a magyar katonát. A többi az alja. Mindennek az alja.
Hunor, reagálnál, kérlek?
Szerintem mindennek az alja, hogy 4 éve olyan háborús pszichózisban van az Európai Unió, amiből...
Az Európai Unió. Te nem szakad le a plafon. Megtámadta az orosz. Az orosz megtámadta, és nem akarja abba hagyni. Te a drága vezír, mikor az orosz vezír, az orosz vezérnél volt nem egyszer Orbán Viktor. Az orosz vezérnél volt nem egyszer Orbán.
Meg Zelenszkijnél
elmegy
is volt
Brüsszelbe,
a békeügyében.
Brüsszelbe elmegy, Zelenszkijnél és is volt. Alázza Brüsszelt, meg háborús uszítóként és támadóként interpretálja. Mutassatok meg, az egy dolog, mutassatok egy olyan interjút, amikor az Orbán kijön a Kremlből, és közli, hogy megmondtam Putyinnak, hogy hagyja abba a háborút.
Az első találkozó után volt.
Megtörtént, meg az is, hogy elítélt
nézd ezt a magyar amnéziába szenvedőknek elmondhatod, igen, jó.
Ezek megtörténtek. Szerintem az elképesztő, hogy 4 éve van egy olyan háborús pszichózis Európai Unió szerte, amiből alig lehet kitörni, megbélyegzik azokat, akik békéről vagy a tűzszünetről beszélnek. Most már talán van egy változás, úgyhogy az Amerikai Egyesült Államok is a béke mellett áll, tehát az erő oldala, a béke oldalával ebből a szempontból egyesült. És szerintem ez a durva, hogy Magyar Péter nem reagál arra, hogy például amikor Győrben vagy a környéken megtámadták Lázár Jánosnak a Lázár infóját, akkor éppen azon röhögtek és füttyögtek a tízes szimpatizások, hogy a miniszter arról beszélt, hogy heti 9000 ukrán fiatal hal meg a háborúban. Tehát ezekre Magyar Péter nem reagál, hogy a háborúnak milyen áldozatai vannak, milyen vérontáson keresztül megy az út afelé, hogy egyébként egy teljes mértékben kilátástalan katonai konfliktusról beszélünk, és minden józan beszéltem a békekötés mellett áll.
Jó, tőlem nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy lehet kibírni ezeket a szeánszokat, amiket ilyenkor valamiért önszántámból csinálok magammal, hogy ilyen műsorba bejövök, és mindig elmondom, hogy sok derűvel lehet ezt kibírni, meg nyilván
kicsit van más vélemény is, János, valóban.
Osztani kettővel, nem a véleményről van, tehát a vélemény az egy dolog, hogy nektek valahogy mindig ugyanaz a véleményetek, mint a külügyminisztérium közlemény, az is egy ilyen derűre okot adó dolog. De azért ezt, hogy ilyen, tényleg ijesztően, szemtelenül képes vagy bemondani a kamerába, hogy háborús pszichózisban van az Európai Unió, meg európai országok, mint hogyha itt az Európai Unió szeretné lerohanni Oroszországot, el akarta volna foglalni Moszkvát, mint hogyha az Európai Uniónak lennének valami nagyhatalmi imperialista érdekei.
Miről beszélt a Szilárd?
Európai országnak sem volt soha imperialista.
Nem arra van szó,
miről beszélt a Szilárd? Azt mondta a Szilárd, hogy Manfred Webernek a legnagyobb álma, hogy európai katonák legyenek Ukrajnában. Hát ne örüljünk már meg.
Képesek vagytok végighallgatni? Tehát van egy ország, Oroszország, megtámadott egy másikat.
De ha ezt elmondjuk 35-ször, attól még nem kerülünk.
De nem fogjátok, hogy háború ezért van? Mert ha elmondja Orbán Viktor 35-ször, hogy legyen béke, léci, legyen béke, miért nincs
inkább
már béke?
Inkább közelebb vagyunk, mint
béke volt, igen, az attól béke lesz, hogy elmondjuk 35-ször, hogy háború van?
Kiplakáltolj egész Magyarországot, tényleg, ormótlan módon egymás hegyére hátára hányja a bombás plakátokat, mint a 4 évvel előzőti kampányban, amit gyerekek láthatnak, mindenki láthat, azt nem háborús pszichózis? Nem ebben ülnek fel fiatalkorúak, gyerekek? Nem ez mérgezi a magyar közéletet?
Hogy a háború, mindenki, ez egy háború ellenes pszichózis, ha már valami.
Bombás plakátok voltak köztereken.
De nem arra biztos senki se, hogy te háborúz. Arra biztos, hogy ne, háborúz.
Bomba volt a plakát, nagyon egy béke van. Jó reggelt kívánok.
Az, hogy de ne legyen ez nálunk, de, ez szerintem egy értelmű üzenet.
Bocsánatot kérek.
Ebből éltek. És az Európai Unió, hogy a veletek egyet nem értőkre, azt hazudjátok, hogy ők azt akarják, hogy emberek halljanak meg. Van róla fogalmatok, hogy ez a morális megsemmisülésnek milyen szintje?
Bocsánat, annyit tegyek hozzá.
Személyeskedés, az a kérdés, hogy le lehet-e vitatkozni, ülni akkor, amikor ilyen szinten tagadjátok el a másiknak a
János, a személyeskedés nem debattőri.
De bocsánat, te tagadod el a mi jó hiszeműségünket. Tehát te beszélsz arról, hogy mi hazug emberek vagyunk.
Meg
azért,
morálisan megsemmisültek vagyunk, ne arra, hogy már.
Szerinted én szeretnék háborút?
Nem szerinted tudom, hogy szeretnél?
Nem szeretnék. Szerinted...
Akkor ebben megállapodok.
Szerinted az, aki védekezik, mikor vettem, hogy
én szeretnék. Szeretnék az eredeti kérdéshez, akkor most Sándornak adnám.
Csak azok az európai politikusok, akik azt mondják, hogy Európai Uniós egyenruhában kell, ott állnak a fronton.
Magyar Péter pártsárnyának vezetője.
Egyetlen egy megkérdésem van, egyrészt azok a plakátok, amik kint vannak az utcán tömegével, azon mi van? Nem csak bomba van. Azokon a plakátokon Manfred Webber, Ursula von Leyen és Zelenszky bombáz. Bocsika?
Csak az nincs rajta.
Valószínűleg nem is látják. Tehát ez van a plakátokon, tudod? Igen. Nem tudom, hogy
igen, csak ugye itt az a de probléma, most, hogy most, van egy most, szövetségi rendszer, amire erre van behatása, Putyinra nincs.
Még egyszer beszélek. Látom, hogy új fordulat van, mert most azt tanultátok, hogy egyszerre kell beszélni, tehát azt néztem, hogy a karmester ott van-e. Ugyanazokat mondom.
Karmester egy kérdésre.
Még egyszer fölteszem azt a kérdést, hogy azokon a plakátokon, amik kim vannak, teli az országon, ki az, aki bombáz? Kik azok?
Ha azt kérdezed, hogy miért ezek a személyek vannak ott azon a plakáton, arra az a válasz, hogy tagjai vagyunk egy olyan szövetségi rendszerben, amelybe igyekszik Ukrajna is, tehát elvileg valamiféle, nem tudom, szövetségesi partneri ráhatással kellene, hogy rendelkezzen az Európai Unió Ukrajnára, nekünk pedig az Európai Unióra. Ezzel szemben az európai fősodor, ez a vezetői gárda, aki ezeken a plakátokon fent szerepel, nem érdekelt vállaltan, nem érdekelt abban,
ez van a plakáton?
Abba, hogy ezt a háborút lezárja. Ennek egy egyszerűsített képi megjelenítése szerepel a plakáton. Az, hogy Putyinnak szemben milyen véleménye van a magyar kormánynak és magyar kormányfőnek, az abból a szempontból egy magánkülön vélemény, hogy nem vagyunk egy szövetség rendszerben Putyinnal, így nincsen ráhatásunk az
kéne
fölfognod,
nem a háború lezárásában nem érdekelt, abban nem érdekelt, hogy Oroszország elfoglalja Ukrajna egészét.
Nekem
abban
nagyon,
nem érdekelt.
Nagyon hiányzik egyetlen egy szempont.
És ezt elmondta a magyar
kormányzat. Várjál már, hagyj is már.
Köszönöm, Sándor, de kiharcolom magamnak, de köszönöm szépen, de hát azért nőként nekem egyetlen egy szempont nagyon-nagyon hiányzik, egy kicsit mindannyiótokhoz szól ez a felvetésem az elemzésből, hogy itt azért azt látjuk, hogy egy kisgyerek van a középpontban. Egy kisgyerek, amint az édesapját veszíti el. Tehát erre egyikőtök sem tért ki. Amikor azt mondom, hogy egzisztenciális válságról van szó, félelemkeltéshez, ezek tartalmak bizony
gyerekekhez, kiskorúakhoz is eljutnak. Hát ez annyira mélyen szövi át az idegrendszerünket, hogy akkor, amikor még 2022-ben arról beszéltünk, hogy persze béke, háború, béke versus egymással szemben, akkor volt egy úgynevezett politikai stratégiai nyugalom. Ma olyan vizuális sok hatásnak vagyunk kitéve, ezért kérdezném azt akkor elsősorban most tőletek, és utána várom a reakciót is természetesen, hogy ez nem inkább a bizonytalanságot erősíti a Fidesz oldalára, hogy már ilyen eszközökhöz nyúl.
Egyáltalán nem, ez Anita visszatükrözi a háború valóságát. Tehát van egy kárpátaljai hölgy, Rosinec Máriának hívják, a Mandiner elment hozzá, majd pedig egy adománygyűjtést szerveztünk a számára, ugyanis ennek a hölgynek az a története, hogy a fiát kényszersorozták az ukrán háborúba, egy magyar nemzetiségű embert, és ő meghalt a fronton. És az árván maradt két unokáját ő neveli most, és őt megsegítette a lapunknak az adománygyűjtése, és ott is volt Móna Márk kollégám nála Kárpátalján. Tehát azt gondolom, hogy ez a háború valósága, hogy árván maradnak gyerekek a háború után. Na. És ez az, amit bár az európai politikusok háborús pszichózisban vannak, János, de nem szabad megengednünk, hogy megtörténjen, és ráhúzzák ezt a háborús helyzetet az egész Európai Unióra, így Magyarországra is, hanem meg kell állítani az őrületet, és a békekötést kell minden erővel szerintem a nemzetközi fronton képviselni.
Annak a megértésében segíts nekem, hogy azért ez egy közelgő választásnak, ha még nem mondhatjuk ki hivatalosan, hogy kampányeleme, de mondjuk úgy, hogy eleme. Tehát belpolitikailag ez hogyan és miként határozza meg a válaszadóknak a véleményét? Nem politikáról beszélünk, nem szakpolitikáról beszélünk, hanem érzésekről beszélünk és félelemről.
Van egy rámutatás arra, hogy mi a választás tétje, tehát van egy konzekvensen a béke mellett és a háború ellen kiálló erő, és van egy olyan politikai tömb, ami valóban szintén esélyese a választásnak, amelyik hát inkább mismásol, sumákol, nem nagyon beszél a háború témájáról, ugyanakkor abból, hogy neki mi a brüsszeli pártcsaládja, ugye Magyar Péternek a Tiszának az Európai Néppárt a brüsszeli pártcsaládját, annak a vezetői egyértelműen a háború mellett állnak ki, Ursula von der Leyen, az említett Manfred Weber, valamint Friedrich Merz is, mindhárman németek, ha már a németezést Sanyi, te is említetted, és mindhárman egyértelműen a háború folytatása és Ukrajna további katonai megsegítése mellett kardoskodnak. Ebből viszont tudunk arra következhetni, hogy akkor a másik ajánlat mit hordozhat magában.
Meghallgatnám a másik oldalt is. Röviden. És a
gyerekügyhöz azért nem tudok hozzászólni, mert már kibőgtem magam rajta. Igen, én magam is háborús pszichózisban voltam, amikor nyilosak ütöttek, vertek. Megértem, hogyha mondjuk Európa, és én magam is háborús pszichózisban, mert gyilkos sündörög a kertem alatt. Igen, meg akarom magamat védeni. A Európa 26 országa meg akarja magát védeni a gyilkos orosz népirtó háborútól, Magyarország pedig lecövekelt. Szóban nem, hát most nyilatkozott, meg ilyeneket mondott 4 éve, meg ki mit mond, meg ki mit mondtok, ez lényegtelen. Ellenben az is lényeges lenne, hogy azt figyeljétek, hogy mi történik. Ilyen például az asszisztálás ahhoz. Ez olyan, mint a történelmi, mint amikor kassa bombázása volt. Ez pont ugyanaz. A tettei ennek a külpolitikának az orosz agressziót támogató tettek. Pont.
Elmegyünk egy rövid szünetre, és innen folytatjuk. Önök ne menjenek sehova. Hogy otthon mennyire tudtak lenyugodni a kedélyek, azt innen nézve most természetesen nem fogom tudni megmondani. A stúdióban egy picit talán, de hogy meddig fog kitartani, az a jövő kérdése. János, az előző témára én még úgy láttam, hogy szerettél volna reagálni, úgyhogy kérlek, tedd meg.
Végtelen hosszan beszélgethetnék erről, nem hiszem, hogy közelednének az álláspontok azzal kapcsolatban, hogy a háborús pszichózisban ki van, és az mit jelent. De tényleg egy fontos aspektusa még ennek azért ez a típusú kampányhúzás, amikor te gyerekeket, meg az embereknek a legzsigeribb félelmét, tényleg egzisztenciás félelmeit, a saját és a családjuk biztonságra használja fel egy párt, az azért beismerő vallomása is annak, hogy nem nagyon maradt más, amiben bízzon. Tehát egyszerűen erre kell játszani, el kell hitetni, meg kell próbálni elhitetni az emberekkel a legprimitívebb módszerekkel, hiszen ez a videó, ez rendkívül primitív, azt, hogy ha nem mi vagyunk, akkor falhoz fogják állítani az apákat a magyar családokban. Ami azt gondolom, hogy ti is tudjátok, hogy nem igaz. Most nyilván abba bele sem megyek, hogy itt egyébként háborús bűnöket követnek el ebben a videóban, és akkor nektek válaszolni kellene arra a kérdésre, hogy kik követik el ezeket a háborús bűnöket ebben a videóban szerintetek. Ugye Sándor megfejtett, hogy a németek az alkotók szándéka szerint,
Én nem tudom, hogy az alkotók szándéka mi volt, de hát értelemszerűen...
De te hogy értelmezed, hogy ki követi el?
Én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg az oroszokra utal ez a történet, hiszen gondolom nem az ukránokkal kéne
háborúzni. Akkor talán azok vannak háborús pszichózisban, akik háborús bűnöket követnek el, ugye?
Meg azok, akik, akik szintén a túloldalon háborús bűnöket követnek el. Ha megnézed a valós háborús felvételeket, mind a két fél egyébként követel háborús bűnöket.
De ti nem azt mondtátok, hanem, hogy Weber van háborús pszichózisban, meg azok, mert akik egyébként van, a védekezést
erre kellene, hogy behatásunk legyen, mint Európai Uniós tagállamnak. Az, hogy Oroszország mit gondol a világról, arról Magyarországnak nem kell...
De ez a behatás lehetne, az legyen,
lehetne,
de ez a behatás
is tök jó lenne, ha behatása lenne Magyarországnak,
háborús bűnöket követnek el, nem baj, de legyen béke. Hagyjuk, csinálják, és hagyjuk meg magunkat, Orbán Balázs.
Ha nincsen háború, nincsen háborús bűn se.
Az a helyzet, hogyha az oroszok nem hagyják abba a háborút, akkor háború lesz, és addig nem lesz béke, ez az egyik dolog. A másik dolog, igen, a második világháborúban is követtek el a szövetségesek is háborús bűnöket, ez szörnyű. Mindazok után, hogy lerohanták az oroszok, vagy a németek Európát. Ezen a videón nem véletlenül vannak német egyenruhában, akik vannak. Amúgy meg dumálni a békéről lehet, a kérdés az, hogy az a kormány, amelyik úgymond békepolitikát hirdet szóban, mit tesz a béke érdekében? És ha az agresszort, a népirtó agresszort támogatja, szóban, tedben, cselekedetben, akkor ez hazug ez a videó. Tokkal vonóval. Hazug. És én nem óhajtok. És egyébként tényleg ez a tétje az áprilisi választásnak. Moszkva vagy Brüsszel? Putyin vagy von der Leyen? Mondjuk a von der Leyen se az esetem. Most nagyon leegyszerűsítve. És egy mondatot szeretnék hozzátenni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Magyarország népének egy jelentős része fogékony erre a mantrára, amit az Orbán folytat, annak az is az oka, hogy amióta az oroszok megtámadták Ukrajnát és Európát, azóta a magyar ellenzék átolzéig az én véleményem szerint sunnyog, gyáva módon közelít ehhez a kérdéshez. Megijedt attól, hogy vajon ebben az ügyben joggal tarthat-e arra, hogy fölgerjeszti a kormány az etnonacionalista, fasiszta indulatokat, és ebből adódóan nagyon úgy néz ki, hogy komolyan növelte annak esélyét, hogy Magyarországon létre lehessen hozni egy fasiszta kormányt. Mert hogy a Orbán kormány, ha még egyszer hatalomra jut, megmondta az Orbán, befejezzük a nagy takarítást, április 12-e után, ha hatalmon maradunk, fasiszták kormány lesz Magyarországon.
Ezt négy évre elmondjátok, ez azért nem így van.
Na, itt kaptunk egy magas labdát,
hogy... Én csak azért mondom, mert nem így gondolom.
Kit hogyan támogat, vagy éppen tesz ellen, arra egy nagyon jó példa az is, hogy mi történik most éppen az energetikai ellátásban. Erről megnézzünk egy bejátszót.
Ukrajna nem indította újra a szállítást.
A dízel üzemanyag exportja leállításra kerül Magyarországról Ukrajnába, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági miniszter. A tárcavezető a lépést azzal kapcsolta össze, hogy leálltak a kőolajszállítások Oroszországból Magyarországra és Szlovákiába, az Ukrajnán átvezető barátságvezetéken keresztül. A magyar kormány a leállást ukrán politikai zsarolásként értelmezi. Szijjártó szerint a dízel kivitel addig nem indul újra, amíg nem indulnak újra a szállítások a barátságon.
Unor.
Eléggé furcsa átlelet az a mai jószomszédi szövetségesi viszonyokról, hogy egy állam úgy szeretne egy klubtagjává válni, hogy egy már meglévő klubtagot megzsarol. Tehát most Ukrajna esetében ezt láthatjuk, hogy az Európai Unióba igyekszik befele, egyes uniós vezetők már a vörös szönyeget is elterítenék a politikó információi szerint, már 2027-es csatlakozási tervek is vannak gyorsított eljárásban. Ugyanakkor ezt úgy próbálja elérni a Ukrajna vele való teljes mértékű azonosulást, hogy bár fizikai műszaki akadálya nincs annak, hogy a kőolaj vezetéken áramoljon felénk az energia, mégis akadályoztatják ezt az energiaellátást, ezáltal Magyarországnak ellátás biztonsági problémákat remélve. Ugyanakkor van 3 hónapnyi stratégiai tartalék az országnak, amit felszabadítottunk, úgyhogy ellátási probléma nem lesz, de mégiscsak egy válaszlépést lesz igényelt, hogyha egy erős, magabíró, szuverén ország egy adott állam, mint amilyen most jelenleg Magyarország, akkor a dízelre vonatkozó kiviteli tilalom Ukrajna felé az teljes mértékben adekvát. Szijjártó Péter elmondása szerint ez körülbelül Ukrajna gázolajellátásának a 10%-át jelenti, tehát megérzi ezt Ukrajna, és ez azt gondolom, hogy egy arányos válaszlépés arra, hogy az ukránok packáznak felünk egy választási kampányban, egyértelműen kampánytechnikai okból, abból a célból, hogy befolyásolják a magyarországi választásokat.
Te újságíró vagy, nem?
Igen.
Vagy annak tartott magad, jó. Tehát amit elmondtál tényként, a Szijjártó Péter állítja, és a külügyminisztérium kimaradt ez a mondat a hiteles tájékoztatásból, tehát amikor azt mondod, hogy egy technikai akadálya nincsen, az a magyar külügyminisztérium közleményéből van. Ennek a másik oldalának az ügynek, és mielőtt elkezdenéd megint ilyen vércsa papagáj üzemmódba, hogy én elhiszem az ukrán, én elmondom, hogy az ukrán álláspont mi. Az ukrán álláspont mi hivatalosan az, hogy a vezeték egyik szivattyújánál nincsen áram. Miért nincsen áram? Azért nincsen áram, mert az oroszok hetek, hónapok óta tudatosan stratégiai pontokon támadják az áramellátás biztosító stratégiai pontokat Ukrajnában. Tehát azért nincsen áram, mert Vlagyimir Putyin kibombázta ezeket. Ők ezt állítják. Te ebben hoztál egy ítéletet, anélkül én nem tudom például, hogy miért nem jön a... Az egy lehetséges olvasat, amit mondasz. Szerintem ez egy ostoba olvasat lenne egyébként ukrán oldalon, hogyha ezt csinálnák. Egyébként ők azt látják, hogy nincsen áram a szivattyúban, tehát nem tudnak egyébként a barátság kőolajvezetéken kőolajat eljuttatni. Ami a válaszlépést illeti viszont, annak kizárólag politikai okai vannak. Tehát még a magyar fél sem tagadja, hogy annak semmi technikai, semmi műszaki, szakmai feltétel, egyszerűen az ukránok szívják meg, nem küldünk vízát.
Tehát te inkább az ukrán félnek hiszel, mint a saját országot.
Nem, azt állítom, hogy van két eset, az egyik esetnek van egyik esetben van két álláspont, amit egy újságírónak hitelesen be kell mutatnia, elvileg ezért kapná a pénzét, de az... te valószínűleg nem ezért kapod, de ezért helyetted most megcsináltam.
Igen, de a szívesen. Propagandista vagyok,
és a másik oldal...
Ki. Ezt ne hagyd ki.
De ne adjál szavakat a számot, tehát vannak saját gondolataim, majd én elintézem ezt, hogy, tehát amikor én fogalmazok valahogy, akkor azért fogalmazok úgy, mert úgy szeretnék fogalmazni. Majd te is úgy fogalmazol, ahogy szeretnél, vagy ahogy engedik neked. A másik oldalon viszont nincs két olvasat,
ahogy engedik.
Ott egyetlen egy olvasat mondom, van, János, ott egyetlen egy olvasat van a másik oldalon, a magyar fél válaszlépését, az kizárólag politikai alapon, politikai bosszúként lehet értelmezni. Ennyit akartam elmondani, hogy esetleg aki nézés még nézi, meg még nyitott ilyenekre, hogy meghallgasson.
Jó, elfogom, hát az ukrán külügyminisztériumnak jobban hiszem, mint a magyar külügyminisztériumnak, értem.
Nem, sajnos
tiszta
nem érted, amit mondok.
Tiszta
tehát
sor.
Nem érted.
Sor.
Nem, hanem én elmondtam mind a kettőt, ezt érted? Te meg elmondtál egy darab álláspontot.
Szerinted a külügyminisztérium nem valid információkból akkor dolgozik. Tehát ez, te ezt
elmondtam, állítod. Hogy ennek az esetnek két olvasat.
Akkor hozzunk egy harmadik olvasatot, Hernádi Zsolt is beszélt erről a témáról. Ő azt mondta, mint egyébként az olajszállítmányok fogadó oldalán lévő piaci szereplőnek a vezetője, hogy egyébként lehetne szállítani ezen a vezetéken kőolajat. Na most, hogyha ez az importőr azt mondja, hogy lehet, akkor mégiscsak ő van legközelebb a technikai valósághoz, akkor fogadjuk el ezt igazságnak. Ha lehet szállítani ezen a kőolajvezetéken kőolajat, akkor miért nem engedi az ukrán fél? Itt ez a kérdés. És ha valójában lehet és nem engedi az ukrán fél át ezt a szállítmányt, akkor erre kell-e valamilyen válaszlépést tennie Magyarországnak. A magyar kormány döntése az volt, hogy kell, mert azt látjuk, hogy technikai lehetőség adott, ott a kőolaj, egyébként küldenék Oroszországból magát az anyagot is, de mégsem jut el, mert valaki egy politikai döntésben, ahogyan te fogalmaztál, rendkívül ostoba módon azt a döntést hozta, hogy nem engedi át ezt az olajat. Hát most akkor erre mit kéne tenni? Tehát mi az adekvát válasz akkor ebben az esetben?
Van Ukrajna, ugye? Meg van támadva 4 éve, totális háborút vív ellene egy ország. Legújabban meghirdetett stratégiai célja az, már hogy az oroszoknak, hogy Ripityára rombolják az energetikai szolgáltatást, mindent. Effektíve népírt, én ezt nem egy barokkos jelzőnek használom. Tehát a polgári lakosság elleni támadások egyik alapja, hogy az energetikát szétlövik. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy hát nyilván teljesen meghűltek az ukránok, hiszen katonai öngyilkosságot óhajtanak elkövetni. Annyira hülyék, feladták a háborús céljaikat, még arra is rájátszanak provokatív módon, hogy ne kapjanak egyébként a harckocsiaik dízelolajat. Tényleg tök hülyék ezek az ukránok. Hát nem normális eddig sem. Amúgy megint csak alá szeretném húzni, hogy tekintettel arra, hogy az oroszok lövik, ahogy már mondtam, nem a kóborapácák ezeket az energetikai centrumokat, egy rohadt, még csak egy szó, még csak egy fél mondat se hangzott el. A 4 éve elhangzott deklaráción kívül, hogy drága Putyin elvtárs, talán nem kéne szétlőni ezeket az izéket, mert hozzánk is jönne az olaj. Ez pont ugyanaz a játszma, amit annak idején a náci Németországgal űzött a Horthy kormány a kassai bombázással, meg a saját céljai miatt, mint amit most művel Orbán Viktor Putyinnal. És én ezért cezúrát húzok, fizikailag is beléptünk a háborúba, kedves aggódó elvtársak. És jogos a háborús pszichózisa Európának, vagy legalábbis Európa 26 országának, plusz a nagy brit. A britteknek jogos, amikor attól fél, hogy meg leszünk támadva, ezért fölfegyverzi magát, hogy az oroszoknak eszükbe se jusson, mert az oroszok csak akkor nem támadnak, ha megállítják őket. Ez egyébként évszázados gyakorlat. Amúgy meg ajánlom az orosz irodalmat is a figyelmetekbe. A Dumától, a Putyinon keresztül, a Medvegyeben át a meghirdetett politikai, katonai, stratégiai céljaik elolvasását, Szijjártó Péteren kívül azért intellektuálisabb kihívásokat is ajánlok a figyelmetekbe.
Szilárd?
Megint ugye azon a kérdésen vagyunk leakadva akkor, hogy most kinek kire van rá hatása, kivel tud kommunikálni. És megint csak azt tudom elmondani, hogy tök jó lenne Oroszországra lenne bármiféle ráhatása, nem csak egyébként Magyarországnak, hanem bármelyik Európai Uniós tagállamnak, de mivel nem vagyunk egy szövetségi rendszerben, és ebben egyet is értük, persze, legyen haderőfejlesztés, tehát ebben senki nem vitatkozik.
Csak akkor azt mondjátok, hogy
csak csinálj, európai hogy ne legyen.
Ne, európai ne legyen, mert háborús pszichózisban vannak. De Szalai Bobrovnicki kaszinó miniszter úr, ő jól fegyverkezik.
Egy distinkciót azért húzzunk a kettő között. Tehát amikor elkezdődött, hát amikor elkezdődött az Rényi program, a mostani baloldali ellenzéki pártok, már ami megmaradt belőlük, köztük egyébként, ha jól emlékszem, egyébként a Momentum is, borzasztóan fel volt háborodva, hogy mire költjük ezt a fegyverkezési pénzt. Hát miért kell erre ennyi pénzt szánni? Ugye, links harckocsi, elkezdődött egy haderőfejlesztési program.
A másik metódus,
és amikor elkezdődött a haderőfejlesztési program, akkor ez volt a legnagyobb felháborodás, hogy miért kell haderőt fejleszteni. És egyébként senki...
Én támogattam egyébként a közös európai hadsereget, mindig is támogattam, volt, amikor Orbán Viktor is támogatta, aztán nem támogatta.
És ott van a másik fele a történetnek, hogy a NATO kritériumot az elmúlt időszakig egyedül Magyarország érte el, a GDP arányos költések.
A parlamentben is támogattam, meg is szavaztam.
Nagyon jó, szuper.
Egy időben a Fidesz is, most ahol bevezetik a sorkatonaságot, ugye ők most háborús pszichózisban vannak. Tehát előtte az volt, ugye, hogy akik nem támogatják a sorkatonaságot, azok ilyen kígyóvállú lipsik, ilyen testnevésből.
Orbán Viktor soha nem mondott ilyet.
Kövér László mondta akkor.
Jó, tehát de amit te figyelmetbe ajánlanék, hogyha hagyod, hogy végigmondjam, ott van például Svájc, ott van Svájc példája, amely a fegyveres semlegesség útján igen komoly és ütőképes hadsereggel rendelkezik, az ország méreteihez képest értelemszerűen, de egyébként nem aktív szereplője fegyveres konfliktusoknak. Ugyanezt a pozíciót, értem, hogy más gazdasági, meg földrajzi adottságok, földrajzi adottságok.
Nem orosz szomszédság van.
Hát mi sem vagyunk Oroszország szomszédságában.
A vezetékekről is pontosan.
Na ne elszédítsél
már. Hadd tegyem fel ezt a kérdést.
Ti hoztátok be a fegyverkezés.
Most ennek az oldalnak először, és utána várom a reakciókat is. És Sándor is elmondta az imént, hogy azért mégiscsak egy háborús területről beszélhetünk, ott, ahol a barátsági olajvezeték is átfut. Akkor benne volt a pakliban az, hogy valóban érheti majd támadás, legyen az egy rosszul irányzott drón is adott esetben. Ha rosszul irányzott, ezt most így idézőjelben mondom. Nézd el nekem, Sándor, első adás, még próbálok óvatosabban fogalmazni. Szóval, hogyha ez benne volt, akkor egyrésztről miért nem kezdett el a magyar kormány előbb azon dolgozni, hogy valóban leváljunk az orosz kőolajtól való függőségünkről. És egy másik kérdést feltennék, és aztán ezt is kérlek, vegyétek bele, hogy Orbán Viktortól elhangzott egy olyan kijelentés finoman, óvatosan, mondta, hogy bár nem fenyeget, de azért ezt is kimondaná, hogy az ukránok villamos energetikai ellátása nagyban függ Magyarországtól.
Jó, ezt nagyon jó, hogy mondod, mert ugye van egy fontos narratíva ezzel kapcsolatban, mintha ez valamiféle állami jótékonyság lenne, hogy mit ilyen
hatalmas nagy felbuzdulásunkban és emberi minőségünkben itt segítjük az ukránokat, akik ezzel szemben csak és kizárólag kötözködnek velünk. Ezek céges kereskedelmi ügyletek, amire egyébként az állam adóbevételt realizál, de a hasznot azt egyébként különféle cégek fölözik le. By the way, mielőtt itt Hernádi Zsoltot a Szilárd szenté avatná, bár egyébként ez egy szép kezdeményezés, vagy valamiféle független szakértőként szeretnéd beállítani Hernádi Zsoltot, hogy ő meg tudja mondani, hogy a szivattyúban van áram vagy nincs.
Hát neki a technikai valósághoz több közel, amit ott ülnek együttvéve.
Valószínűleg igen.
Figyelj, tehát, hogyha nem várod végül, amit mondani szeretnék,
ha végigvárod,
akkor megadod magadnak azt az esélyt, hogy azt száfold meg, amit állítok. Nem biztos, hogy sikerül.
Igen, ez jó lett volna, te megtetted volna az előző
minősítgetni, de hát
sajnálatos. Foglak is, mert mit csináljuk?
Nem, csak Herrádi Zsoltot elkezdett minősítgetni, hogy szenté avatni.
Én az elején úgy kértem, hogy a személyeskedéstől tekintsünk el, térjük
vissza. Kivétel, amit ugye a szankciós alkuban megkötöttünk, hogy a vezetékes olajszállítások, hogy a Szlovákia Magyarország kivételt kap. Abban egyébként egy nagyon fontos szerepe volt annak, hogy az így beérkező olaj finomított egy részét dízelként a MOL visszaexportálja Ukrajnába. Tehát amikor a Hernádi Zsolt ebben az ügyben megszólal, akkor őnek neki ebben az érdekeltségi foka az, hogy ha itt nem jön olaj, akkor az a MOL-nak a profitját csökkenti. A MOL-nak a profitjának a nagy részét az állam adóformájában elvonja, hogy abból különféle jóléti intézkedéseket finanszírozzon, a választási kampány osztogatását finanszírozza. Tehát értem, hogy ez fáj, tehát hogy ebből a szempontból Hernádi Zsoltot lehet idézni, csak már egy ilyen független technológiai szakértőként.
Erre a vitát. Nem arról beszélünk, hogy kinek mi a szándéka, arról beszélünk, hogy mi a reál valóság az, hogy a technikai műszaki feltételek adottak-e a szállításhoz.
Azzal kezdett Hunor,
hogy Hernádi Zsolt erről beszélt,
hogy az ukránoknak az a szándéka, hogy a másik, hogy az Adria-kőolajvezeték, ami ugye mint egy alternatív forrás lehetne, itt ugye évek óta folyik a vita arról egyébként éppen a horvát fél és a MOL között, ez egy érdekes történelmi tehertételekkel rendelkező kapcsolat is, by the way, mint ahogy a magyar-horvát kapcsolatok is, most milyen jó lenne, hogyha ezek jobbak lennének a mostaninál, és nem 8 éve nem lett volna találkozó a felek között, tehát a magyar például konkrétan hamarabb találkozott a horvát kormányfővel, mint Orbán Viktor, zárója bezárva, szóval ott konkrétan egy kapacitásvita is zajlik. A MOL szerint nem tudja kiváltani, vagy csak nagyon kevés részben tudja kiváltani, a horvátok szerint ki tudja váltani, ezért azt mondja a MOL, hogy ez drága, és ezért nem költött erre. Egyébként ugye nyilván könnyebben finomít Százhalombatta is, meg Pozsony is orosz olajat, ezzel kapcsolatosan az átállás nem fejeződött be, nagyjából 25%-kal csökkenne. A MOL szerint a kapacitása a Százhalombattai finomítónak, hogyha nem orosz olajat vinnénk bele. Egyébként azt nem tudom, tudtátok, hogy most is csökkentett kapacitással működik a Százhalombattai finomító. Szóval ezek mind részei ennek az ügyletnek, ezt oda egyszerűsíteni, hogy most az ukránok, meg nem tudom kinek mi a szándéka, az meglehetősen egyszerűsíti, ugyanígy, mint az, hogy mi ajándékba adjuk a dízet.
Jó,
nem
ajándékba.
Igazítsuk ki szerintem ezt az elterülő érvelést, mert egyébként Szilárd arról beszélt, hogy Hernádi Zsolt van tisztában valószínűleg a legjobban annak a technikai valóságával, hogy a csővezetéken keresztül tud-e jönni kőolaj.
Tehát nem az ukránok, volt, hanem Hernádi Zsolt.
Volt, közülünk mindenképpen Hernádi Zsolt. Tehát nektek volt egy olyan állításatok, főleg neked is, hogy nem tudhatjuk azt, hogy van-e műszaki technikai probléma, vagy nincs. Na most Hernádi Zsolt elmondta, hogy tudomása szerint, és ő, aki egy vonatkozó szakügyben meg tud szólalni, hogy nincsen műszaki probléma, tudna áramolni a kőolaj a barátságvezetéken keresztül. Te pedig elkezdél arról beszélni, hogy mi a vélt szándék a Hernádi Zsoltnak a különböző kőolaj ügyletekben. Nem. Arról van szó, hogy valóban tudna jönni a kőolaj, tehát valóban az ukránok ez irányban egy ellátási problémát akartak okozni, tehát hogy ez egy valós...
Megkérték az oroszokat, hogy bombázzák ki a szivattyút működtető áramforrást, tehát ők akarták, felhívták Putyint,
hogy oroszok senki nem kérte, bár a térvelésetek az szokott lenni az orosz olaj ellen, hogy ezzel finanszírozunk Putyin hadigépezetét, tehát akkor Putyin is tök hülye, mert a saját hadigépezetének a finanszírozását lövi ki, ha jól értem a térvelésetek szerint.
Szóval az, hogy mi beszállunk a Putyin hadiköltségvetésébe, az egy dolog, ez a sztori a putyini háborús hadviselésnek, vagy GDP-nek, vagy olajkereskedelmnek 3%-a, amúgy tehát annyi, mint a bolha izéje, beszélek. A másik dolog az az, hogy csak fogalmilag a sorozás az kényszer, az mindig kényszer. Tehát ez a marhaság, ez a barokos baromság, ez a kényszer sorozás. Nincsen jó kedvű sorozás, amikor az ember besorozzák, akkor be kell menni.
Olyan, mint
ez
a kényszer adóztatás, igen.
Ez a másik dolog. Amúgy arról, hogy ottan mi van műszakilag, arról Hernádi Zsoltnak sem nagyon lehet fogalma. Ráadásul még ha műszaki végzettsége lenne, de nem az van különben, de most ez teljesen mindegy. Tehát, hogy ott mi zajlik, el se tudjuk képzelni azokon kívül, akik ott azért dolgoznak nap mint nap, hogy valami elemi energiaellátása legyen Ukrajna népének. Amúgy, nem tudom, feltűnt-e, úgy néz ki, mert azért az egy elosztó központ, most a Ficóban nem megyek bele különösképpen, mert a Ficót úgyis elzavarják, de meg egyébként is, a két kis fasiszta között micsoda verseny van, amúgy egyébként Szlovákia felé úgy néz ki, hogy meg tud már indulni az olaj. Hát nem hülyék az ukránok. Ennyit szeretnék csak hozzátenni. Teljesen érdektelen, hogy mondjuk a Magyarország, legyen az bárki, Magyarországról meg tudja ítélni azt, hogy ott műszakileg milyen helyzet van. Ilyen nincs.
Na maradt még néhány
nem percig, lehet.
Hogy az utolsó témánkra is szálljunk néhány gondolatnyi időt, úgyhogy nézzük meg azt, hogy mi az az állókép, amit az ország egy jelentős része napok óta hipnotikusan figyel, és milyen változások vannak rajta.
Ismét frissült a szöveg a bekamerázott hálószobát mutató radnaimark.hu-n, aminek múltkedi megjelenése után Magyar Péter azt állította, hogy titokban felvett szexvideóval akarják lejáratni. A weboldalon eredetileg a Coming Soon felirat szerepelt a kép felett, ezt pár nap múlva arra cserélték le, hogy Once Upon a Time 2024. augusztus 3-a. A hamarosan érkezik szöveg és a korábban látott dátum mellett most már az is olvasható az oldalon, Magyar Péter 2. Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam. Biztos? A Tisza pártelnöke villámsebességgel válaszolt a hírre, a 24.hu vonatkozó Facebook bejegyzése alatt azt írta, göd.
Én pedig azt mondom, Sándor.
Bla, 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 bla. Ez a hülyék országa. Aki engem megszólít ebben az ügyben, annak kikapcsolom a telefonját. Ha meg akar egy ország hűlni, hülyen. Ezt tudom hozzátenni.
Hunor?
Nem a szexről van főleg szó, hanem arról, hogy Magyar Péter saját elmondása szerint kábítószerszerű anyag volt ott az asztalon, és hogyha egy ember nem fordul sarkon és megy el, vagy nem tesz feljelentést ebben az ügyben, akkor teljesen alkalmatlan miniszterelnöknek. A külföldi titkosszolgálatok pont így szoktak zsalolni embereket, hogy ilyen helyekre kerítik a különböző vezetőket. Teljes mértékben Magyar Péter alkalmatlanságot mutatja az ügy.
János.
Ja, Sándorhoz szeretnék csatlakozni, én nem vagyok hajlandó erről beszélni. Tehát tényleg, amíg nem látunk konkrétan, hogy miről beszéljek, nagyon érdekes az aggódás itt a külföldi titkosszolgálati beavatkozások kapcsán.
Magyar Péter maga beszélt erről.
Nem mondtam, hogy nem beszélt erről. Azt mondtam, hogy érdekes ez az aggódásod a külföldi titkosszolgálati beavatkozások kapcsán, ezt egy örömteli fejleményként érzékelem, vagy értékelem, akkor nem aggódtam ennyire, amikor a magyar kormány Pegazussal figyelte meg a saját állampolgárait minden valószínűség szerint törvénytelenül. Itt is egyébként egy érdekes körülmény lenne, hogy ez milyen, pontosan milyen törvényi felhatalmazással, vagy milyen jogszabályi keretek között történhetett ez a bekamerázás. Mit üzen ez egyébként az állampolgároknak, hogy a hatalom a saját céljai mentén ilyen szinten be tud nyomulni a magánszférába, és aztán úgy, hogy mi történik a magánszférában, az egy másik kérdés, arról lehet politikai vitát folytatni, de hát mégiscsak itt valaki behatolt durván a magánszférába, benneteket ez annyira nem érdekel. Remélem, hogy nem jártok úgy, hogy már egyszer a ti magánszférátokba is behatol
valami. Szilárd?
Azért az Epstein akták világán, na azon kéne elmerengeni.
Az is egy érdekes téma lenne valóban. Fantasztik. Miért nem fordult sarkon, és miért Radnai Márk nevével van regisztrálva az oldal? Két kérdéssel tudok csak reagálni.
Nyitott kérdésekkel zárjuk ezek szerint a mai adást, de bízom benne, hogy önök otthon egymás között akár meg is válaszolják, vagy velünk tartanak jövő héten, mert az is elképzelhető, hogy ez a téma még mindig porondon lesz. Köszönöm szépen, hogy ma este bennünket választottak, viszontlátásra, szép estét!